Kérem, hogy nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté Evangéliuma 8. fejezeténél. Innen olvasunk igét. Közben a gyermekeket elbocsátjuk a gyerekfoglalkozásra. Ők az ő nyelvezetüknek megfelelően kapnak tanítást az Úr útjáról. És úgy tudom, talán még egy kis játék is lesz most mai napon is nekik. Tehát a Máté Evangélium a 8. fejezeténél, méghozzá 14-es versnél nyissuk ki a Bibliát, és innen olvassunk a 17-es versig. Kérem az igét még fennállva hallgassuk meg Isten és az ő beszéde iránti tiszteletből tegyük ezt. Máté Evangélium a 8. fejezet 14-től 17-es versig, így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt és szolgált neki. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Hogy beteljesedjék az Ézsaiás proféta által mondottak, erőtlenségeinket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Ámen, eddig az ige. Foglaljatok helyet. Máté evangéliumát tanulmányozva, mint mondtam, a galileai szolgálat eseményeit tanulmányozzuk, és itt egy olyan szituációval találjuk szembe magunkat, amikor Péter, az apostol, egy szolgáló útról tér haza családjához, és Jézus is vele megy, nagy csodákat láttak az előző órákban, gyógyulások, szabadulások, fantasztikus munkája az Úrnak, proficiák beteljesedése, és hazaérkeznek, és ugye az vár őket, hogy a anyósa Péternek beteg, lázasan fekszik. A betegséggel kapcsolatban egyes bibliamagyarázók arra következtésre jutnak, hogy valószínűleg maláriás lehetett ebben a térségben, ez a fajta lázas megbetegedés jellemző volt. Mivel feküdt az asszony, valószínűleg nem egy ilyen kicsi, enyhe betegségéről lehetett szó. Maga a malária ugye váltó láz, amely akár 41 fokos lázzal is jár, reszketés, remegés, erős ciklikus verejtékezés, ízületi fájdalmak, hasmenés, erőtlenség, gyengeség, hányinger, hányás, hasigörcsök, fejfájás, szédülés, fáradtságérzet, szóval ilyesmi, amit lehet a maláriáról tudni. Tehát leverte a lábára ez a betegség, és nagyon hirtelen történhetett ez a fajta lázas roham, amely elkapta ezt az asszonyt. Milyen gyakori az, amikor egy sikeres dolog után, egy győzedelmes időszak után az embert egy ilyen nehezebb időszak köszönti. Mindig szoktam mondani a szolgáltatóknak, hogy figyeljetek, vigyázzatok, mert aki rálép az ördög fejére, a kígyó fejére, annak figyelni kell a farkára, mert azzal még csapkod. Ilyen, hozom ezt abból a igéből, amelyet Isten mond Ádámnak és Évának, hogy a te magodból számozik az ugye a megváltó, a mesiás, aki megtapossa a fejét a sátánnak, a gonosznak, és megtöri az ő hatalmát. Tehát hazamennek nagy örömmel, lehet lelkesen, hogy bizonyságot tegyenek a családnak, mit tett az Úr, és azzal találják szemben magukat, hogy ott a csapás, a probléma. Ráadásul ugye maga a maláriába bele is lehetett halni, és elég hosszú lefolyású betegség volt, még ha a szervezet le is győzte ezt a ugye, szúnyog által terjesztett betegséget. Péterről azt is lehet tudni, ugye szeretnek belőle ugye, az első pápát csinálni. Itt nem egyházkritikát szeretnék gyakorolni, hanem alapvetően csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, amiről itt a Biblia beszél, hogy Péternek otthonába hazamentek, és Péternek volt anyósa. Ha anyósa volt, akkor valószínűsíthető, hogy volt apósa is, de nem csak az, hanem volt felesége, ugye? Jól logikázok. Azon felül pedig a apostoli korban, tehát Krisztus feltámadása mennybe menetel utáni időszakban, az 50 körüli időszakban írja Pál az első korintusi levelét, és ebben így ír az 1 Korintus 9.5-ben. Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei, és Kéfás. Kéfás ugye Péternek, a szikladarabnak a arám megfelelője, tehát Kéfás Péter ugyanazt jelenti, egyik görögül, a másik pedig arám nyelven. Tehát lehet látni, hogy Péternek volt felesége még Krisztus utáni 50-es években is, és egy felesége volt, ugye nem több, Tamás, hogy egy volt neki. Igen, egy feleségről beszél itt a Biblia. Aztán azt is látjuk, hogy az Úr testvérei is magukkal vitték feleségüket. Ugye itt a vérszerinti testvére és a szellemi testvére egyaránt vonatkozó kifejezést látjuk, de hát akkor miért vette volna külön Kéfást? Tehát az Úrnak voltak testvérei, ugye Jézus ugye született a Szentlélek által, fogalva Máriától, és volt a mostoha apja József, majd lettek féltestvérei, ugye Mária és József gyermekei, akik Krisztus Jézus után születtek ebben a családban. Aztán az is lehet látni, hogy amikor bemegy Jézus ebbe a családba, akkor mint vendég megy a családba, tehát a vendég felé szolgálni szoktak általában, és Keleten egyébként is nagyon erős hagyománya van magának a vendég szeretetnek, tehát hogy körülveszik a ház vendégét, az asszonyok sűrögnek, forognak, tehát egy nagyon jó hagyomány egyébként, hölgyek, a vendég szeretetnek a hagyománya, de férfiak, urak is. Ugye ma nagyon feszített tempóban éljük az életünket, és sokszor annak örülünk, ha csendben tudunk lenni, bezárjuk magunkra a otthonunk ajtaját, és akkor ne zavarjon senki. Ez egy tényleg egy lényeges dolog, pihenni is tudjon az ember az otthonában, és nyugalom is legyen, és nem jó az, ha csak átjáróház egy lakás, mert abban nincs köszönet. Viszont az sem jó, ha az ember pedig az önző kívánságai miatt, ahogy hallottuk ma a profétai figyelmeztetés bátorítást, amiatt fosztja meg attól az áldástól magát, hogy vendéget fogadjon, mert tudatokon kívül angyalokat láttok vendégül. Nem is gondoltam még Péter, mikor meghívta Jézust egy vacsorára, hogy milyen áldás jön ebben a Jézusban a házukba. Mert ugye gondoltam, hogy megáldja Jézust vacsorával, de megfordult a dolog, a vendég áldotta meg a házigazdát, és valljuk meg őszintén, hány vendégszeretetből jöttünk úgy ki, milyen sok áldást nyertünk mi magunk, akik vendéget fogadtunk, vagy befogadtunk egy házi csoportot, egy közösséget az otthonunkban is, milyen sok áldás van azokban a személyes szeretett közösségben, kapcsolatokban, amelyeket Isten igéje szerint meg tudunk élni, és így a valóságos szeretet kimutathatóvá, megtapasztalhatóvá válik. Tehát Jézus, amikor bemegy ebbe a házba, mi sem volt természetesen, meglátja a beteget, akkor fekszik lázason, és hát elég rossz bőrben lehetett ez az asszony, hogyha valóban maláriás volt, tehát nagyon beteg lehetett. Gondoljatok bele, egy ilyen erős kulturális háttér ellenére nem tudott felkelni. Tehát értitek, nem azért nem kellett fel, mert nem volt kedve megvendégelni Jézust, és zúgolódott a sarokban a vőre, hogy nem szégyel magad, itt cirkusz csinálsz, itt bejelentés nélkül hozol vendéget, haza se telefonáltál. Hát ugye nagy kísértés, azt mondja neked ez a dolog, hogy mindent előre lezsírozzunk, és megtegyük. Persze férfiak legyünk tekintettel a feleségeink kérése, és ha van mobiltelefon, nem baj, küldesz egy SMS-t, hogy viszel 2, 3, 4, 5, 8 vendéget, mert nem biztos, hogy arra készültek. De hát ott idő is volt, mert például amikor Ábrám megvendégelt valakit, levágott egy ökröt, azt megsütötte, közben ki sajtot ettek, ittak. Tehát azért volt idő a vendéglátásra, nem egy-két perc volt gyorsan, ilyen McDonald's sebességgel, hanem a kapcsolat és a még a közös hallgatás is belefért. Szoktam mondani mindig, hogy ha hallgatsz egy beszélgetés közben, az a legnagyobb tiszteletjele, mert mindaddig, hogy a másik beszélt, addig csak arra figyeltél, amit ő mond. És nem azon gondolkodtál, hogy mit fogsz válaszolni arra, amit mond. Nagyon nagy kísértés nekem is, hogy már pörgessem az agyamat a beszélgetés közben, itt a vendégszeretetről beszélünk most, hogy mi a válaszom azokra a felvetésekre, pedig ez nem helyén való, mert az igazán tisztelettudó dolog az, amikor 100%-ig arra koncentrálok, amit te mondasz nekem, maximálisan meg akarom érteni, és aztán meghallgatunk lehet egy kis időt. A csend az egy ellensége a mai embernek, és nagyon nehéz áttörnünk nekünk is, mai kultúrában élő keresztényeknek is, hogy tudjunk hallgatni együtt egy kicsit. És gondolkodni, hogy mit is válaszolhatnék most erre a felvetésre. Tehát ugye az időtényező pedig ugyanannyi idejük volt nekik is, mint nekünk, csak másképpen használjuk és használták. Csak az időre még egy történet, olvastam valahol, hogy 1900-as évek elején is kötöttek üzleteket a vállalkozók, csak egy üzletkötéshez kellett egy 2 hét, míg elutaztak, megkerülték az üzletet, aztán postakocsival visszautaztak a helyükre, ma elég 5 perc, és írja Wellen Bosch, azt hiszem, ő írta a könyvében, hogy még sincs semmire időnk, pedig sokkal gyorsabban tudunk mindent intézni. Valahogy érdekes ez a fajta üldözöttség érzet a mai emberiségben, nem jó ez a dolog. Sokszor a kívánság gerjeszti ezt az üldözöttséget. A szükségről nem beszélek, mert a szükség is egy érdekes dolog, hogy kinek valójában mire van szüksége és mire nincs. Sokszor a kívánság és a értékrend határozza ezt meg. Nos, Jézus észreveszítette az asszonyt, és egy áldás jön be az otthonba a vendégszeretet bibliai gyakorlata folytán. Aztán azt is lejegyzi itt a Máté, fontosan tartja, hogy megérinti az asszonyt, oda megy hozzá, megfogja a kezét, bátorítja. És Lukács még kiegészíti azt is, hogy Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, amire a láz elhagyta az asszonyt. És ez a ráparancsolt kifejezés használja például Lukács az ördögűzésnél is. Tehát erőteljesen megszólítja, rászól a lázra, menj ki belőle, és azt olvasok, hogy megfogta az asszony kezét, lehet, hogy fölsegített az ágyról, és lett egyből 2 gyümölcse, megtapasztalható valóságá vált a Jézusnakban lévő isteni hatalom és erő ennek az asszonynak az életében. Azt mondja, Biblia fölkelt. Most, ha valójában maláriás beteg volt, de egy erős lázas beteg is, azért természetfeletti dolog az, hogy fogja, fölkel, egyik csoda, másik csoda pedig szolgált neki. Tehát fogta, kezdte a házi munkát, és csinálta, főzött, ellátta ugye a tanítványi sereget. Voltak 4-en, 5-en, 6-an, 8-an, 10-en a családot, Péter gyerekeit, hát ugye 10-20 fős vendégsereget gyorsan felpattam, azt mondjuk, ugye, kb. Föl tudjátok mérni, hogy ez nem egy kis feladat volt azért ezt megcsinálni, tehát az kellett fizikai erő. Nem egy frissen gyógyult betegnek a lábadozó állapotában voltam, természetfeletti módon betöltött Istennek az ereje, megtörte a láznak a hatalmát, betegségnek hatalmát, Jézus a logosszal, a szóval, a szavával, a logosz Istennek a beszél, Isten igéje, kijött Istennek igéje, Isten beszéde, Krisztusból, és megtörte a betegségnek az erejét, és az természetfeletti módon meggyógyult. Aztán folytatja a beszámolót Máté az igében, azt mondja a Ézsaiás proféciáit idézve, hogy sok ördöngőst, démonikusan megszállt embert és beteget vittek este Jézushoz, valószínűleg ugye szombat lehetett, és akkor már mikor nap lefelé ment, akkor tudták szállítani a betegeket a zsidó emberek, ugye, mert a zsidó törvények szerint, és a papok és a írástudók hagyományai, ugye rengeteg ilyen hagyomány, szóval 1000 is volt a szombatnapi plusz törvény és rendelkezés, hogy mit is, hogy kell csinálni. A Szentlélek nélkül kellenek ezek a szabályok, a Szentlélek azonban elevenné tesz Isten beszédét és vezet bennünket. Nos, azt mondja először is Isten igéje, hogy ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan szellemeket. Itt is találkozunk azzal, amit Máté 12.28-ban válaszol Jézus azoknak, akik támadják őt, hogy gonosz erők vannak te benned. Azt mondják, ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, Máté 12.28, bizony elérkezett hozzátok az Istennek országa, vagy az Istennek királysága. Tehát, amikor valakinek a parancs szavára engedelmeskednek, az csak úgy lehetséges, ha tekintélyben az a valaki fölött áll annak a személynek. Különösen igaz ez, amikor egy ellenséges személy engedelmeskedik a nála tekintélyesebb ellenségének. Márpedig itt erről van szó. Jézus Krisztus ellenpólusa, az isteni világának ellenpólusa, a sátán és annak hatalma. A Máté evangélium 4. részében tanulmányoztuk, amikor megkísérte a sátán Jézust, és Jézus az Isten beszédével, Isten igével ellene megy, és használja Isten igét, mint kardot, és megtöri az ördögnek kísértéseit, és megáll. Az ördög a sátán megpróbálta a pusztai kísértés kapcsán, azt látjuk, hogy begyűrni Jézust a maga hatalma alá. Tehát, hogy győzelemeskedjen, fölébe emelkedjen Krisztusnak, és Krisztust isteni hatalmától megfosztva fölé emelkedjen. Na most ez nem sikerült neki. Jézus az Isten igéjével, Isten beszédével, mint karddal föllépett, ellenállt ugye a testi kísértésnek, a hatalom kísértésének is ellenállt, amelyben ma olyan sokan elbuknak. Lehet látni tehát, hogy Jézus Krisztus bírta azt a hatalmat, amely nagyobb erő, mint a sátánnak és a démonainak hatalma. Ez pedig abban nyilvánult meg, hogy az ő szavára engedelmeskedtek a gonosz szellemek és gonosz démonok. Azt lehet látni, hogy az emberek, amikor bűnökben kezdenek élni, és alapvetően a bűnben élő embert állapotánál fogva az ördög hatalma alá rekesztett, az ördög hatalma alatt lévő embernek írja a Biblia. Amikor az emberek Isten nélkül élnek, Istentől távol élnek, azok a személyek két helyen lehetett az ember. Egyik az Isten hatalma alatt, az Isten király uralma alatt, Isten országának lehet részese, vagy a sátán hatalma alatt, a sátán király uralma alatt vannak az emberek. Ez ilyen egyszerű, erre mondta egy bölcs ember, hogy sok jó ember lesz a pokolban, sok olyan ember lesz, aki magát olyan jónak tartja, jobbnak, mint a másik ember, de nem Istenhez méri magát, és maga a jósága miatt jut a kározatba, hisz Isten előtt fog majd megállni, Isten pedig a gondolatainkat is számon tartja, szavainkat is, tetteinket, és neki kell majd számot adnunk. Tehát Jézus Krisztus isteni hatalmát, Isten országának pedig a földre jöttét bizonyította az, hogy az ő szavára kimennek az ördögi lelkek, gonosz szellemek, és ma is ez működik, amikor valaki megtér az Úrhoz, és gonosz erőknek a köteléke alatt van, ma is, ha Jézus Krisztus nevében parancsol gonosz szellemeknek, azok elhagyják az embereket, és itt ebben a közösségben is vannak többen, akik gonosz szellemektől szabadultak meg. Mert Jézus Krisztus hatalma itt van az egyházban, a Biblia azt mondja, hogy olyan hatalommal bír az egyház, amelyen a pokol kapui sem tudnak diadalmaskodni. Tehát az a hatalom, amely Krisztusban volt, benne van az Isten egyházában, az Isten gyülekezetében. Márpedig az a gyülekezet, amely nem bírja Isten hatalmát, az nem az Isten királyságának a része, az Isten országának a része, nem Krisztus teste. Mert hát ugye a Biblia azt mondja, hogy a gyülekezet az Krisztus teste, ha pedig Krisztus teste, akkor bírnia kell azt a hatalmat, amely Krisztusban lakott. Amen. Így van az ma is, hogy Jézus nevére meghajlik minden térd, meghajlik a gonosz erőknek erősség, és megtörnek, és el kell hagyják az embereket. Aztán azt mondja itt a proféciába idézve az Isten igéje, erőtlenségünket ő vette el, betegségeinket pedig ő hordozta. Idézi ugye Ézsaiás proféciáját. Majd mindjárt párhuzamba állítjuk a Péter apostol által adott kijelentéssel a Ézsaiás proféta könyvét. Tehát itt a betegek tömeges gyógyulása és a gonosz szellemektől való szabadulások egyértelműen jelezték, hogy a názareti Jézus a Mesiás. Egyértelmű bizonyítékai voltak ezek a tömeges jelek és csodák, az Isten erőnek ilyen módon tömegesen való megnyilvánulása, az, hogy elérkezett az Isten fia, a názareti Jézus Krisztus, a megígért Mesiás, aki lejött a mennyből a földre. Tehát ez egyértelmű jel volt. Tehát amikor itt Ézsaiás proféta a proféciájában 700 évvel Krisztus születése előtt megprofétálja, hogy milyen lesz a Mesiás, hogyan fog eljönni, akkor jellemző volt az a Mesiás küldetésére, és majd mindjárt mélyebbre megyünk ebben az igében, mert ez nagyon mély üzenettel bír azért, hogy erőtlenségeinket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Egy olyan isteni hatalommal rendelkezik, azt mondja Ézsaiás, a Mesiás, amely által a természetes emberi folyamatok, a betegség, a nyomorúság, a kötelékek, amelyekkel nem tudtak mit kezdeni. Az előző év ezrekben az emberek, azok megtörnek, és Jézus ezekből szabadulást fog hirdetni, és valódi szabadulást élnek meg az emberek. Ilyen nem volt. Néhány beteg, néhány leprás, még feltámadás is volt. Év ezrek során csekély számú ilyen jellegű csoda történt, még a legnagyobb proféták által is, akik éltek, ugye ilyen szempontból mondjuk Elizeus, isteni erővel, hatalommal jelentősen bíró proféta volt, mégsem történt ilyen mennyiségi csoda. Jézus mondja is, hogy avagy történtek-e ezek bármikor, amik most napjaitokban történnek, figyelmeztetve a zsidókat, nézzétek meg, ha meg én bennem Isten erők működnek, Isten ország erre jött el, akkor elérkezett hozzátok Isten országa, azaz eljött a megígért Mesiás, aki a názareti Jézus Krisztus. Tehát egy fontos bizonyságtétel volt. Aztán nézzük Péternek a Szentlélek által való világosságban való értelmezését az Ézsaiás proféta 53. részének, ugyanis Ézsaiás 53-ban olvasunk egy nagyon erőteljes kijelentést a Mesiásra nézve. 1 Péter 2.19-hez lapozatok, kérlek titeket, 1 Péter 2.19-hez, és a másik újatokkal pedig nem baj, ha az Ézsaiás 53-at kikeresitek a Bibliám, és oda teszitek, és akkor itt fogunk majd ugrálni egy kicsit, és párhuzamba állítjuk a két ige szakaszt, Péter apostolnak a lélek által jött tanítását, és az ézsaiási proféciák ige verseit. Tehát 1 Péter 2.19 és Ézsaiás 53-ból fogunk majd párhuzamosan igéket megnézni, és egy nagyon fontos következtetést aztán majd levonni ezekből az igékből, hogy hogyan is működtek ezek a Isten erők, a gyógyulás, a szabadulás, például a Péter anyósai életében és azoknak az életében, akik este tömegében jöttek Jézushoz. 1 Péter 2.19. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten szemében. Itt csak egy megjegyzést szeretnék tenni. Ugye nagyon divatos ez a prosperitás tanítás, hogy ha keresztény vagy, semmi baj nem ér, szuper lesz minden, lebegni fogsz a rózsaszín körben. Egy nagy hazugság. A Biblia nagyon sokat beszél a szenvedésről, beszél a bűnnel való harcról, amely vérig megy, azt mondja a Biblia, szinte a vérig való küzdelmről. Ugye már sok mártír adta egészen az életét a hitéért. Ez is bizonyítja, hogy a Biblia nem egy mese, és Jézus Krisztus feltámadt és élt, hisz kik azok az igaz emberek, tisztelődő emberek, akik adták volna az életüket tömegében, hogyha nem valóságosan tapasztalták volna Istennek a kegyelmét Krisztus által, és hogy mentek volna énekelve, meg Isten dicsőítve, mondjuk a halálba, hogyha nem Isten adott volna egy természetvett erőt, és nem láttak volna bele az eljövendő ígéretekbe, az örök életbe. 21. vers, hiszen erre hivatatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Tehát szinte azt mondja a Biblia, hogy a Krisztus követéséhez hozzájárul az a fajta harc, küzdelem, amely sokszor a bűnökkel, kívánságokkal, kísértésekkel, való ember, a bensőben érzett tusa és küzdelemmel jár, és ennek nem jó magunkat megadni, hanem el kell mennünk a győzelemig, az Úrban van győzelem. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Itt nézzétek meg az Ézsaiás 53:9-et. Ugye idézi itt Péter a Ézsaiás profétát. Azt mondja, a bűnösök közt adtak sírt neki, gazdagok között jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Hát itt Péter beidézi a ézsaiási proféciát. Aztán 23. vers, 1 Péter 2.23. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Tehát Krisztus megharcolta ezt, mikor gyalázták, nem átkozta az embereket, hanem áldotta őket. Ézsaiás 53:7, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűrőn nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Isteni hatalommal bírt, isteni erők voltak benne, és az ő erejét abban lehetett meglátni, hogy bár volt hatalma visszaütni, volt hatalma elpusztítani az egész világot, ő megáldotta, és az ellene szegülőkkel szemben szeretettel viszonyult. Magamban durogtam valakik miatt a napokban, és imádkoztam, hogy Uram, hát olyan, annyira felkavarodtam, olyan sok rossz érzésem van, meg ilyen megvoltak megvolt ennek az oka, és mondom, Uram, mit kell ezzel kezdeni? És akkor azt mondja nekem a Szentlélek, idézve ugye a szavait, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, áldjátok, és ne átkozzátok. Na, oké, Uram, képbe vagyok, rendben van. Tehát ugye ez azért van nekünk erőnk keresztény emberként a jogtalan sérelmek miatt áldással válaszolni, mert Krisztus a példánk és a Szentlélek által ő ad nekünk erőt, beküldi az igét a szívünkbe, eszünkbe jutatja, imádkozunk, letesszük a haragot, letesszük a heveskedést, megtérünk az Úrhoz, és utat adunk az ő haragjának, mert mindenkinek előtte kell megállni, nem nekünk kell senkit elrendezni, majd ő, az ő kezébe esik minden ember, és ő előtte kell majd számot adnia. Nekünk nem kell bosszút állni magunkért, és ebben maga Jézus Krisztus adott nekünk példát. 24-es vers 1 Péter 2, 24. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Ugyanolyan érdekes, hogy Mátéban nagyon erőteljesen a gonosz szellemektől a szabadulásra és a beteg gyógyulására, mint prófétai jelre használja Ézsaiás prófétának a proféciáit, és Péter pedig egy mélyebb értelmezést ad ennek a kínakoztásnak. Azt mondja, van a betegségből a gyógyulás, de van valami több ennél, a bűnből való szabadulás. És Jézus Krisztus, nézzétek meg, hogy több esetben párhuzamba állítja a kettőt. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani, ezért mondom neked, hogy kelj fel és járj, mondja bénának, bizonságot téve a gyógyulás által, hogy neki van hatalma a bűnöket megbocsátani, és a bűnök terhét és láncait elvenni, láncait leszakítani az emberekről. Ézsaiás 53:5-ben így beszél a proféta, pedig a mi vétkeim miatt kapott sebeket, bűnei miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által árán gyógyultunk meg. Tehát azt mondja, hogy a gyógyulásnak és a szabadulásnak van egy befektetés oldala. Ez nagyon fontos szellemi igazság. Ezt mindjárt még megnézzük mélyebben. 25-ös vers 1 Péter 2, 25, mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Ézsaiás 53:6, mindjárt tévedtünk, mint a juhok, mindenki maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindjárt bűnéért. Azért hoztam a párhuzamot, hogy lássátok, hogy Péter apostol az ebben a magyarázatában a Szentlélek által igenis az Ézsaiás proféciát magyarázza, ugyanúgy, ahogy Máté hozza ebben az esemény sorozatban a gyógyulások és a szabadulások témájában, mint bizonságot, hogy a názari Jézus Krisztus, mint Isten fia, és a messiás, mint bizonyíték voltak a jelek és a csodák. Péter azonban egy mélyebb értelmet ad ennek a fajta csoda és jel áradatnak. Azt mondja, hogy ne feledjük azt el, hogy amikor oda ment Péter házában, Péter anyósához Jézus, és azt mondta neki, a lázai hogy parancsolom, hogy menj ki belőle, akkor valójában ez a mondat teljesen így hangozhatott, Láz, menj ki belőle, mert ennek a betegségnek a fájdalmát és terhét most magamra veszem. Amikor a démonizált emberek mentek oda Jézushoz, aki is azt mondta, gonosz szellemek, menjetek ki belőlük, mert bár jogotok van ezekhez az emberekhez a bűneik miatt, de most menjetek ki belőlük, mert én vállalom, hogy azokért a bűnökért, amelyek ezek az emberek elkövettek, én fogok szenvedni. Értitek? Betegségeinket és fájdalmainkat testében ő vitte fel a fára. Ez ezt jelenti. Néha megfordítják az emberek, és úgy kezdenek gondolkodni, hogy ez jár a hívő embernek a gyógyulások, jelek és a csodák. De ez nem ez a lényege ennek a kínakoztásnak, és az Ézsaiás proféta sem erről beszélt. A lényeg ennek a kínakoztása pontosan abban van, hogy Jézus Krisztus azért tudta ezt megtenni, mert mint szent és tiszta és tökéletes vállalhatta az emberért a szenvedést, a betegsége helyett szenvedett, a bűne helyett meghalt és szenvedett. Amen. És Jézusnak ezért működtek ilyen hatalommal, erőteljesen, tömegével, jelek és a csodák az életén keresztül, mert ő kifizette annak az árát, amelyet az embernek kellett volna kifizetni a bűnei miatt. Mert a betegség, mint következmény jött az emberre, mint átok jött az emberiségre, a lázadása miatt, a bűne miatt. És a romlandóság is, amelyet a testünkben kell elszenvednünk, az is a bűn következménye, hogy nem maradjon az ember szelleme, az embernek lelke, örökké a testben, ezért megszabta Isten az ember életének határát, korlátok közé helyezte az embert, hogy ne örök életén legyen az ember, ne legyen olyan gonoszszá, mint a sátán. Ha az ember kapott egy korlátot, hogy Isten félő legyen az ember, és szokták mondani, az ember Isten nélkül élhet, de meghalni nem tud. Mert mindenkinek egy napon meg kell állni Isten ítélőszék előtt. És az embernek maga a korlátozottság, a születés és halál között időszak korlátozottsága, ez egy kegyelmi állapot az Istentől. Egy Isten félelmet kell ébreszteni minden ember szívében, hogy legyünk gőgösek, büszkék és fehérjázók Istennel szemben, mert mulandóak vagyunk, és egyben örökké is élünk. Mulandóak ebben a földi életben, a földi életpályánk megszabott, bár rövidíthetjük, az életmódunk, az életvitelünkkel, és egyrészt örökkévaló is az ember élete, mert mindenki örök élete született, csak nem mindegy, hogy az örökké valóságot az örök halálban, a szenvedéseim, a pokolban tölti, vagy az Isten országában, tevékeny közösségben az élő Istennel, színről színre való látásban, és ugye a mennyország tevékeny kapcsolatnak a helye. Tehát ahogy mondja az Isten igéje, a szabadulásnak csak is egyetlen kulcsa van ma is. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, az ő sebei által gyógyult adok meg. Tehát először és kiemelkedő módon a legnagyobb csoda a bűnből való szabadulásnak a csodája. És az, hogy a nászlet Jézus Krisztus, amikor meggyógyulsz egy betegségből, amikor megszabadulsz a bűnből, vagy megszabadulok, akkor azért lehetséges, mert Jézus azt mondja, hogy Tamás, szabad vagy, mert én átvállalom azt, amit neked kéne. Amen. Sanyi, szabadulj meg, bűnt követtél el, elbuktál, bár az én gyermekem vagy. Megszabadulhatsz, légy szabad azért, mert én helyetted átvállaltam a szenvedést. És a halált, azért nem kell meghalni neked. Erről szól, mikor magyarázza Péter ezeket a kiemelkedéseket, és egyrészt szólnak a jelek és a csodák a Mesiás küldetésének igazoló jeleként, és mélyebb értelemben pedig üzenet nekünk hívő embereknek az evangélium nagyszerűségéről, csodájáról, hogy mit tett Isten értünk, milyen koncentrált módon nyilvánult meg Istennek a szeretete és szenvedélye, szerelme az egy ember felé, a mi úrunk Jézus Krisztus áldozatán keresztül. Péter az első levele, első rész 17-19-es versében így szól, 1 Péter 1:17-19, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyvágatás nélkül ítél meg minket, cselekedete szerint, mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg atyáitól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérén. Nagyon fontos figyelmeztetés, egyben bátorítás is, ami számunkra ma is, hogy Isten személyválogatás nélkül fog megítélni minden embert. Zsidót, görögöt, magyart, románt, gyülekezetbe járót és attól távol élőt, keresztény családba felnőttet és pogányok családjában felnőtteket, mindegy milyen háttérrel, mindegy milyen múlttal rendelkezik, mindenkit Isten személyválogatás nélkül fog megítélni, az szerint, ahogy visszanyúlt ehhez az áldozathoz, Krisztus áldozatához, nagyon egyértelmű. És a Biblia azt mondja, hogy mivel ilyen értékes árat fizetett, érted az Isten, ezért adós vagy egy életen át. És egy igazán kegyelmet megtapasztalt ember folyamatosan ezt az adósságot érzi Isten felé, és ez nem egy rossz dolog, ne értsétek fel, nem egy űzöttségről van szó, vagy a háláról, amit nem tud eléggé megköszönni valaki. Amikor valaki nagyon nagy dolgot tapasztal, ami nagyon nagy dolog éri az életét, olyan hála fakad fel benne, hogy szinte kibeszélhetetlen, szoktuk ezt mondani. És a szív megkeményedése hívő emberként pontosan egyik ismérve ennek a hálának a megfakulása, megszűkülése az ember életében, amikor már nem érzi ekkora nagy dolognak azt, ahogy megszabadította őt az Isten, és amiből megszabadította őt az Isten, az ő fia. Drága vérén, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a vérén. Végül Pál szavai hadáljanak itt, hogy a Szentlélek által szól az 1 Korintus 6:18-20-ban. Kerüljétek a paráznaságot, minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját test ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétetetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Még egyszer elolvasom. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját testellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétetetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Kívás férfiaknak és nőknek, a mindannyiunknak a elkölcsi tisztaság, és a szellemi tisztaság. Ugye a paráznaságnak két oldala van, a bálványimádás, amikor a szíve megosztott, sok minden belefér, és a másik oldal pedig a testi elkölstelenség, a házasságtörés, vagy a paráznaság bűne, amely, azt mondja a Biblia, hogy el lehet kerülni az ember életében, nagy értéke van a Krisztus áldozatának. És általában akkor bukik el az ember, amikor ezt nem értékel igazán. Ez nem olyan fontos neki. És hadd hirdessem azt, hogy a szabadulás, a bűnbocsánat, a helyreállásnak a kulcsa ma is ugyanez. Oda megy Jézus hozzád, és azt mondja, megbocsátok, megtöröm a betegséget, a bűnhatalmát a te életeden azért, mert én helyetted szenvedtem, vállaltam ezt. És áldjon meg titeket, hogy ez a ragaszkodás legyen bennetek, bennünk, bennem, Krisztus felé, hogy értsük Ézsaiás proféta szavait, nem mint egy lehívható kreditet, hanem értsük azt, hogy ez nem jár nekünk, hanem a szabadulás, a gyógyulás kulcsa Krisztus szenvedésében van, és így tekintete Péter anyósára, azt mondja, kelj fel, vállalom helyett ezt a szenvedést. Ezért te légy egészséges, és én vállalom ezt a betegséget. Ő viselte a mi betegségeinket, ő hordozta a betegségeinket. Ő szenvedett, hogy neked és nekem békességem lehessen az élő Istennel, és önmagammal, és önmagaddal nagyon nagy kincs, amikor az ember magával is meg tud békülni, magának is meg tud bocsátani, és meg tud nyugodni az ő szellemében, megbékül az élő Istennel, önmagával, és ez a békesség hat ki az emberi kapcsolataira, és tudnak meggyógyulni ezek a kapcsolatok a Krisztus áldozata által. Amen.